Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak, erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit határon innen és túl, 2010. március 28-án, virágvasárnap este a bécsi kaputéri evangélikus templomból, amely Buda legrégibb temploma. 1895-ben szentelték fel, sajnos 1945-ben bombatalálat érte. A homlokzat kivételével... Szinte minden megsemmisült. Az újjáépített templomot 1948 virágvasárnap szentelte fel Ordas Lajos püspök. Imádságos szeretettel gondolunk ma este erre az eseményre is. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük evangélikus és görögkatolikus testvéreinket ezen a szép ökumenikus könyvbemutatón. Az elmúlt héten a napindító műsor keretében Kovács Lajos Péter, az éghajlat kiadó igazgatójától tájékoztatást kaptunk a Példázat erejével című könyvről. Itt a Budai Várban, a bécsi kaputéri evangélikus templomban a szerzők jelenlétében ma este Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek mutatja be a Banréza sorozat 10. kötetét. A kiadónál hagyománynak számít, hogy a sorozat korábbi kötetének szerzője mondja a laudációt. A szerzők Fabinyi Tamás, az Evangélius Egyház északi egyházkerületének püspöke, Kocsis Fülöp a katolikus, Hajdúdorogi Egyházmegye görögkatolikus püspöke és Székely János Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke, valamint a kérdező Kovács Lajos Péter igazgató. A kötetet Lengyel Klára szerkesztette. A kötésterv Simon András grafikájának felhasználásával készült. A könyvbemutató menetéről hallgassuk a kiadó igazgatóját.
Evangéliumodat hirdessék szerte a világon, adsz lelket, szent lelket, és megadod nekünk, hogy nyitott szívvel fordulhassunk hozzád, hogy hitet és szeretetet kapjunk tőled. Kérünk téged, légy így ezen az estén is közöttünk, áld meg ezt a könyvbemutatót, és ajándékozz meg minket szent jelenléted örömével. Amen. Most hallgassunk meg egy verset, egy szavalatot.
Babics Mihály, Szivadarusis Krisztián. Mint a bókos szentnek állnak a kívülről a szemnek kifaragva, szép. De befelé, hol a falat fordult vált, csak darabos szikra és durva törés tált. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ős szírből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüljük. Érdes, szennyesen. És félig született, hova nem sokkal, hova nem félsz. Krisztus, segíts! Hallottunk ájtatós régi farkokat, kik minden egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem. Tudva, hogy mindent vár hozzájuk az Isten. Hó, bár élt. Úgyis csak az Úr lát mindenki szerint. S amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj. Mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Úr, segíts meg! Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, mikor magad vagy az ítélő képe? Struccmód fúr a percek vakfövenye alá balva fejünk, s így ér a félkész halás, akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és van. az évek szennyével löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője. És íze mindörökre elrontva mosatlan tör vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha bennünket egészen? Ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat véste? Ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, a legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró, szenvedésre lettünk mi? Szenvedni annyi, mint diadalt adni. Ó, hány éles vasnak kell rajtuk faradni, míg méltó leszünk, hogy az ég király beállítson majd szomjas csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
Sudár Anna Mária szavalatát hallották itt, a budavári Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban, és a Mária Rádió hallgatói. Köszöntöm valamennyi őket szeretettel, erős várami Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Külön szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy könyvbemutatón vagyunk, az éghajlatkönyvkiadó Manréza sorozatának 10. kötetét mutatjuk be. Most egy zenét fogunk hallani. Veszogaldi Dokkártan Kírje, és azon a Fiori Muzikája. hagyomány, és mondhatom szép szokás, hogy minden egyes kötetet korábbi szerzők mutatnak be. A sorozat egyik talán legismertebb kötete a harmadik kötet volt, nevezetesen Erdő Péter, Svejcar József és Vizier Szilveszter kötete, Iderkölcs tudomány, amelyet egyébként tavaly előtt az évkönyvének is választottak. Sikerét mi sem mutatja jobban, hogy mind angol és német fordítása készülőben. Tisztelettel fölkérem Erdő Péter bíboros urat, tartsa meg laudációját a kötetről.
Köszönöm szépen. Szabad-e ülve beszélnem a fölkészülés? Köszönöm a szót. Először is nagy örömmel és meghatottsággal léptem be ebbe a templomba, mert magam is először járok itt. Aztán elgondolkoztam azon, hogy hogy is vagyunk mi ezzel magyarok, vagy akár budapestiek. Kinevező levelemben, amikor esztergom budapesti érsek lettem, II. János Pál pápa azt írta, hogy magának ennek az érseki széknek a története fog téged megtanítani arra, hogy mit kell tenned a szolgálatodban. Hát sokat gondolkoztam én erről a történetről. Például nemrégiben is, itt a Mátyás templomban egy gyászmise alkalmával. Hát igen, sok mindenkinek köszönhetjük mi azt, hogy a Mátyás templomban katolikus szentmise, vagy ebben a templomban evangélikus istentisztelet lehet, ama bizonyos 150 év után. És sok mindenről lehet beszélni az 1600-as évek végén, de kifejlett ökumenikus mozgalomról talán még nem. Viszont arról úgy látszik, igen, hogy az nagy kereszténység sokak számára jelentett valamit. Tehát, hogy lehetséges volt fontos közös értékek és érdekek érdekében európai keresztény népeknek is, ha kellett összefognia. Nagy Lipót császárnak és Boldog XI. Ince pápának az emlékét hirdeti sok minden itt a várban. Őrizzük hálával, amit tettek. De ugyanilyen hálával őrizzük azt az emléket is, hogy az 1686-os fölszabadításban a harcokban leginkább éppen a protestáns brandenburgiak tüntették ki magukat, és ez a lehetőség, hogy falon belül protestáns templom, ez hirdeti, hogy bizony Európa protestáns része is hozzájárult ahhoz, hogy ez a város megint Magyarország lett, megint keresztény kultúrának adott otthont. Hát ilyen múlt után léptem be megilletődve ebbe a falon belüli, régi városfalon belüli protestáns templomba, és azzal a gondolattal, hogy van mi nekünk valóban nagyon sok közös mondani való. A Manréza sorozatot, hát ahogyan az előző kötetekből is láthatjuk, arra szánja a kiadó, hogy valamiképpen a keresztény, a hívő emberekben élő értékeket föltárja a társadalom számára. Tehát nekünk mondani valónk van a magyar társadalom, vagy akár az európai emberek számára, és ez a mondani való akár profán módon föltett, vagy vallási összefüggésben furcsán hangzó, mert más nyelvet beszélő világban élünk, mint az a nyelvezet, amit mondjuk a teológiai tanulmányunk során elsajátítottunk. Tehát ennek a kötetnek az ökumenikus jellege az, ami számomra különösen érdekes. Most a hónap elején Isztambulban találkozott az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának és az Európai Egyházak Szövetségnek, a KEK-nek a közös bizottsága. Ez a közös bizottság egy jó néhány éve alakult intézmény, amely évente közös munkára témákat is kitűz. Ennek a tanácskozásnak a során merül föl, hogy hát azért milyen nehéz dolog ez, különböző tagegyházak vannak, nem mindenkinek azonos a véleménye, akár fontos morális kérdésekben sem, Hát mit tudunk mi Európának közösen adni? Erre azt mondta egyik hozzászóló, hogy hát a keresztény identitás. Na de van nekünk közös identitásunk? Mi az azonosságunkban a közös? És én azt vettem észre, ott a beszélgetésen elkezdett eluralkodni egy ilyen bizonytalanság. Hát mondom, bocsánatot kérek, miért ülünk itt? Nekünk keresztényeknek az identitásunkat Jézus Krisztus adja, róla neveznek minket, meg vagyunk keresztelve. Hát ha nem ez a lényege az egész keresztény mi voltunknak, akkor én másikat ehelyett nem tudok mondani. Vagyis az identitásunknak lehetne nem bagatelizálódó hitelvi különbségei, de a lényege, a Jézus Krisztus személye és a hozzávaló viszony, az közös. Ha pedig ez közös, akkor nagyon-nagyon fontos, közös mondani valunk is van a mostani világ számára. Na ezzel az érdeklődéssel vettem kezembe nem a kötetet, mert azt most kaptam meg, mikor ide érkeztem, ennyire friss, hanem a teljes anyagát, amit számítógépen megküldtek. Először a címlapot néztem meg, hát ugye Simon Andrásnak a elegáns grafikái, azok mindig kevés vonallal sokat mondanak. De hogy így távolról megnéztem, mondom, nagy hét kezdődik, virágvasárnap van, már itt a húsvéti nyuszi. Aztán közelebbről megnézem, hát ott ez egy angyal. És valóban a kötetben is van valami ilyen. Egyfajta frissesség, egyfajta játékosság messziről nézve, és egy egészen magas rendű emelkedettség, ha az ember komolyabban elolvassa ezeket a beszélgetéseket és írásokat. Nem véletlenül teszek különbséget, mert a kötetnek nem csak a szerzői vannak többen, hanem a műfaja is elég heterogén. Tehát egyrészt vannak benne olyan kerekasztal beszélgetések, ahol egy-egy témához ki-ki hozzászól. Aztán vannak benne személyes interjúk az egyes résztvevőkkel, de vannak benne beszédek, írások is mindenkitől, sőt, Orosz Atanáznak is van benne egy nagyon érdekes cikke a Jézus imáról, ezt teszi ki a 12. fejezetet. Persze ennek is megvan a funkciója a könyv egészében, hiszen a 13. fejezetben utána Kocsis Fülöp püspök úrral interjú következik, ahol a Jézus imának a témája előkerül. Tehát, hogy így mondjam, az előző cikk alapján érthető az interjúnak számos utalása. Na most a szentbeszédek, amelyek szerepelnek, azt hiszem, hogy kinek a személyes sorsáról is, meg a személyes szókimondásáról is sokat elárulnak. De különösen érdekes az, hogy a példázatot először, mintha példakép értelemben kezdené firtatni a kötetnek a szerkesztője, és kiderül az, hogy mind a három szerzőnek, mind a három püspöknek az esetében hát vannak olyan nagy egyéniségek, olyan nagy tanúságtevők, akiknek a példája kihatott az életükre és a gondolkodásukra. És nem csak maga Jézus Krisztus, hanem ahogyan az egy mai embernek az arcán megmutatkozik, hogy követi a krisztusi eszmét. Tehát a mi korunkban élő emberek szerepelnek ezek között a példaképek között, Orvos Lajossal az élen, de aztán előkerül Boldog Rózsa Tódornak, a vértanú munkácsi püspöknek az alakja, vagy illetve Szentnek az alakja is, akiket Székely János püspök úr említ, először is Gianna Beretta Molláé, aki orvosnő volt, és tudjuk jól, hogy az anyaság hivatásáért adta az életét. Tehát egy egészen különleges tanúságtétel volt az övé. Egy modern tanúságtétel és egy aktuális tanúságtétel. De aztán Salkaházi Sára és Messzúnyi Zoltán alakja is előkerül, akik szintén a mi Magyarországunknak és a mi közeli történetünknek a vértanú szereplői, akik meg tudták mutatni azt, hogy a saját személyes életüknél nagyobb értéket is ismernek. Na innentől kezdve úgy érzem, hogy egyértelmű, hogy a három szerző közös nyelvet beszél. És ettől kezdve ez a példázat már nem csak emberi példaképekben alakul, hanem magát a szentírást vallatja és értelmezi. Itt persze azt is el kell mondanom, hogy jó magam, nem vagyok szakbiblikus. Szakbiblikus ül itt az asztalnál más, Székely János professzor úrról és püspök úrról tudjuk, hogy ő a Pápai Biblikus Intézetben tanult, és éppen ezért a Bibliát azt hiszem, hogy talán a filológiának meg a szakmának egy nálam jóval nagyobb precizitásával vallatja. Azonban a két másik Biblia magyarázó püspök is egészen különleges viszont árul el a Szentírás szövegéhez. Azt hiszem, hogy ez a fajta kulturális kifinomultság, bár könnyed műfajúnak látszik a kötet, azért ott rejlik a sorok között, erre is érdemes felfigyelnünk. Aztán azt hiszem, hogy érdemes felfigyelnünk arra is, hogy a kornak a problémáiról nem valamiféle hétköznapi erőteljességgel vallanak a szerzők, hanem is itt érek vissza a Nyuszinak látszó angyal példájára, hanem egy olyan emelkedettséggel, ami többet ér a hétköznapi csatározásoknál. Tehát azt hiszem, hogy az életünknek a leglényegesebb vonatkozásai villannak föl a kötetben, és még azt is merem mondani, hogy itt-ott a misztikum iránti érzék. De hát milyen is legyen a kereszténység a 21. században, ha nem az Isten világával szoros és közvetlen, szinte misztikus kapcsolatban lévő vallásos emberi magatartás. És ez az, aminek azt hiszem, hogy olyan ereje lehet, vagy olyan tanúságtétele lehet, ami mindenféle statisztikával szemben, ami arra csábít, hogy legyünk pesszimisták, mert elfogyunk, mert kevésbé gyakorolják sokan a hitüket, mert a keresztény világnézettől nagyon eltérő áramlatok terjednek a közvéleményben. Tehát mind ennek a dacára olyan egyértelmű és világos fényeket tud adni a misztikus Isten kapcsolat és a Krisztus személyével való ilyen belsőséges kapcsolat, ami bármikor képes arra, hogy rezonanciát keltsen. Rezonanciát az emberek szívében, és akár a szélesebb társadalomban is. Tehát a keresztény ember, és ezt most mondom a nagy hét kezdetén, optimista. Mert ahogy végigéljük Krisztus szenvedését, ami kudarcnak látszik, végül is a feltámadásba torkollik minden. És Krisztus feltámadása bevilágítja az emberi történelmet. Ha pedig ez így van, akkor a keresztény embernek általában, de jelesül a teológusnak, a püspöknek, az egyházi vezetőnek, az a hivatás, hogy ezt a fényt és ezt az örömet sugározza tovább. Ha ennek pedig objektív valóságban van az alapja, mert Krisztus valóban föltámadt, akkor erre minden embernek, közelinek és távolinak, európainak és nem európainak a szíve előbb-utóbb berezonál. Lehet persze ellenállni is a jó hírnek, szabadok vagyunk, mint emberek, de bennünk van az éhség, bennünk van a képesség arra, hogy ennek a jó hírnek a halatán igent mondunk. Ezért számomra a kötetből adódó összkép, maga a kötet is nagyon kedves és szimpatikus, de a belőle adódó, ugye a szerkesztő úr azt firtatja, hogy hát a jövő püspökei milyenek lesznek, a fiatal püspöki generáció mit képvisel, mit várhatunk itt a jövő magyarországi kereszténysége számára. És erre a kérdésre szerintem a kötet optimista választ ad. Tehát olyan embereket várhatunk, akik személyesen nagyon közel akarnak állni Krisztushoz, és ebből a személyes, bensőséges kapcsolatokból akarnak kisugározni a többiek felé. Ha pedig ilyen emberek vannak és lesznek, akkor én nem aggódom. Nem aggódom se az országért, se a kereszténységért Magyarországon, de talán még Európáért se. Szóval Krisztusnak a szelíd ereje az ott van jelen mindhárom szerzőnek a válaszaiban, és ezért vagyunk hálásak nekik is, hogy tanúságot tettek a hitükről, meg Kovács Lajos Péternek is, aki összehozta őket, megjelölte azokat a témákat, amelyek alkalmat adtak erre a tanúságtételre, és vonzó formában asztalra tette ezt a kötetet, amely húsvéti ajándéknak is nagyon kedves, és amelyben ténylegesen azt hiszem, hogy egy méltó új darabja született meg az egyébként is jó nevű Marhéza sorozatnak. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm Iboros úr szavait, és tisztelettel kérem a kötet szerzőit, hogy mondják el gondolataikat ők maguk is. Favinyi Tamás püspök úr.
Köszönöm. Úgyhogy látja a jó vélát Istenről, és ez segít abban,
Katyát illeti azt.
Hadd maradjak ülve, jó? Mert ne tűnjön ez tiszteletlenségnek, de ez a vendéglátás itt számomra fölidézi azt a három szép alkalmat, amikor valóban kerekasztal mellett beszélgethettünk, amelyet Kovács Lajos Péter irányított, vezetett. És itt most nem is igen tudok többet mondani, mint a köszönet. Bíboros úrnak most elsősorban, mert szavait hallgatva még inkább föllelkesültem. Mennyire jó, hogy a könyv, a kötet ennyire át tudta adni mindazt, amiről ott az asztaloknál mi mindig beszélgettünk. Akkor mindig föllelkesültem, hogy milyen jó előhozni a legmélyebb dolgokat is, akár a leghétköznapibbnak tűnő kérdés kapcsán. És valóban sokat jelentett nekem, de az arcokon úgy láttam, hogy azért is ők testvéreinek is, hogy bár bizonyos pontokon nézeteltéréseink is vannak, itt ott majdnem még vitáztunk is, és mégis nem csak ugyanazt a Krisztust szolgáljuk, ami nyilvánvaló, hanem valahogy milyen ugyanaz a lelkület él bennünk. Egyszerűen eszköznek maradni, és minél alkalmasabb eszközé válni Krisztus kezében. És hálás vagyok tehát a szerkesztő úrnak is, a püspök testvéreimnek is, hogy eszközök lehettünk. Magam sem gondoltam, hogy ezekből a jóízű beszélgetésekből egy ilyen nagyszerűnek ígérkező tanúságtétel született meg. Hogy ez a kötet részévé vált az én lelkipásztori élethivatásomnak is. Itt a 21. században az örömhirdetés, az evangélium hirdetése az új utakat, új eszközöket is keres, kötelessége is, hogy megtalálja ezeket az új lehetőségeket. Hiszen nagyon sokat változott az életünk. És igen, egy beszélgetésnek a rögzítése nyomán ige hirdetésé válik az, ami olyan egyszerűnek tűnt, olyan egyszerű asztali beszélgetés volt csupán. Hát persze ehhez kellett a szerkesztőnek, a szerkesztőknek a munkája, maga ez a nagyszerű gondolat, és mindazoknak, akik ebben részt vettek, ezeknek az embereknek a közreműködése. De minden esetre, vagy mindenek előtt, mindezek mélyén látom a Jóistennek az akaratát, szándékát, hogy felhasznál bennünket. Úgy is, hogy észre se vesszük, hiszen mi nem tettünk egyébként, mi beszélgettünk, kérdésekre válaszolgattunk, és lám megszületett egy eszköz, amely ige hirdetővé tett bennünket, pedig még észre se vettük. Hát jó, sokszor a Jóisten így használ föl bennünket, hogy észre sem vesszük, és eszközként használ. Ezt sokszor megtapasztaltam már, amióta püspök lettem, és hálás vagyok, hogy most is egy ilyen élményben van részem. Köszönöm a szerkesztőknek, köszönöm a Jóistennek, hogy ez így alakult.
Köszönöm Fülöp püspök szép szavait. Székely János püspök atyának adom át a szót.
Hadd kezdjem azzal ezt a néhány rövid gondolatot, hogy eleinte egy kicsit majdhogy nem húzódoztam ettől az interjú kötettől. Szívesebben beszél az ember magáról, az evangéliumról, mint hogy a saját személyéről esetleg valljon. Egy kicsikét az bátorított aztán föl, hogy amikor az Úristen egy embert megszólít, akkor nem csak valamit akar tőlünk, hanem mindenek előtt minket, magunkat akar. Ábrahámot, így mondja a Biblia, barátjának választotta ki az Isten. Fontosak az emberek is, akiket kiválaszt. És hát így mertem egy kis félelemmel belevágni ebbe a beszélgetés sorozatba. Talán azzal a gondolattal is, hogy a személyiségünk akkor bontakozik ki, ha tudjuk egy kicsit elfelejteni. Krisztus így mondja, aki meg akarja menteni önmagát, az elveszíti. Aki tudja önmagát elveszíteni, az megtalálja. A személyiségünk középpontja valahol önmagunk fölött van. Egy sokat mondó címe lett ennek a kötetnek, a példázat erejével. 6. Pál pápa mondta, hogy a 20. századnak nem annyira tanítókra van szüksége, sokkal inkább tanúkra, és ha a tanítókra hallgat, akkor ezt azért teszi, mert ők egyben tanúk is. Égető szüksége van a mai világnak, a mai egyházunknak hiteles tanúkra, hiteles emberekre. És hát ilyen példázatokkal indult a beszélgetésünk, az én életem mögött is számtalan ilyen hiteles tanú és esemény van, akiket újra és újra nagy hálával idézek föl. A ferences atyák a Tövis utcai templomban az első atya, aki a cipőfűzömet bekötötte, amikor ott minisztráltam, és aztán nagyon sokan mások, és hát mindenek előtt szüleim, nagyszüleim példája. Nagyon nagy vágyam az, hogy én is egy-két ilyen szép példázatot az életemmel adhassak, megtehessek, és egy kicsit beleírhassak valami evangéliumit a történelembe. Úgy gondolom, hogy a történelem igazi nagy előrevivői, mint Szent Ferenc vagy Boldog Teréz anya, ők leginkább azáltal hatottak, akik voltak, új emberekké lettek, és ezért tudták a világot is egy kicsikét megújítani, előrevinni. Égető szükség lenne ilyen hiteles, élő példázatokra. Sokszor elgondolkodom azon, hogy néha felnőtt emberek a környezetemben megtérnek, és annyira szeretném megmutatni nekik, hogy milyen a kereszténység. Nem csak beszélni róla, hanem elvinni őket, hogy lássák. És sokszor eltöprengek azon, hogy Budapesten hova vihetném őket, ahol elemi erővel látszik, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nagyon szép lenne, ha egyre több ilyen világító helyünk, hegyen épült városunk lenne, ahonnan a hitünknek a fénye látszik. Számomra is nagyon nagy élmény volt a beszélgetés a Fabinyi Tamás püspök úrral, Kocsis Fülöp püspökatyával. Nagyon nagy élmény volt számomra Fabinyi Tamás megismerése. Én eddig közelebbről őt nem ismertem, és hát ámulatba ejtett akár a derűje, széles látóköre, a modern irodalom, kultúra iránti nagyon érzékeny tudása, ismerete. Kocsis Fülöp püspökatyát régóta ismerem, a katonai szolgálatunkban együtt voltunk, és nagyon jó kapcsolat, barátság fűz minket össze azóta is. Szintén élmény volt ővele együtt lenni, látni az ő odaadott életét, a lelkesedését, az égő hitet, szolgálat, vágyat, ami benne van. És hát bennem is olyasmi fogalmazódott meg, amit Bíboros úr itt kimondott, hogy talán, ha ilyen püspöktársak vannak, akkor azért van remény, és örömmel tekinthetünk a jövőbe. Hadd fejezzem be egy kis esettel, amit egy mai idős püspöktől olvastam. Meissner kölni bíboros érsek az egyik visszaemlékezésében mondja el, ő a mai Lengyelország területén született, német családból, édesapját a világháború után elvitték Málenki Robotra, soha többet nem jött vissza. És hát őket áttették NDK-ba, sokáig az édesapát várták, de aztán a család szembesült ezzel, hogy valószínűleg soha többet őt nem látják. És hát akkor ő kisfiú volt, próbálta az édesapja arcát, a szavait fölidézni, és semmi sem jutott eszébe. Egyetlen mondat sem. rettenetesen el volt szomorodva emiatt, napokon át töprengett, és végül egyetlen egy emlékkép kristálytisztán a múltjából fölemelkedett. Édesapjuk egyszerű parasztember volt, és hát amikor a mezőkről hazajött, volt a bejárati ajtó mellett egy kis szentelt víztar.
Ahogyan ő belépett a házba, mindig az ujjákat bemártotta,
és nagyon komolyan keresztet vetett. Ebben az egyszerű mozdulatban benne volt az ő nagyon mély hite. A kisgyerek emlékezetében ez a mozdulat kristálytisztán megmaradt. Az öreg püspök azt írja, hogy édesapámnak ez a mozdulata az életben nagyon sok baklövéstől megóvott. Milyen jó lenne ilyesfajta nyomokat hagyni mozdulatainkkal, szavainkkal, a példázat erejével. Köszönöm a figyelmet!
Kedves barátaim, itt és a Mária Rádió előtt tisztelettel köszönöm mindenek előtt a szerzőknek a munkát, szép és jó könyvet adhatunk át, a Manézsa sorozat 10. kötetét az olvasóknak. Most ismét orgonamuzsikát hallunk, majd közös imádsággal fejezzük be szép esténket.
Bán Istvánt, gyülekezetünk, a Budavári Evangélikus Gyülekezet orgonaművészét hallják, aki Böhm Vater Unser feldolgozását játssza el. Ezt követően közösen fogjuk elmondani a mi atyánkot, és akkor következik még egy záró posztúdium. Kérem, hogy az alatt is még maradjanak a padokban a jelenlevők.